Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint megkülönböztetett szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Székely János püspök atyát, Soproni Mónika vagyok. Figyelmükbe ajánlanám telefonszámukat, amelyen várjuk hívásaikat, 061-999-44-32. Előző adásainkban a Szentírással foglalkoztunk. Ehhez a témához szorosan kapcsolódik még a szent hagyomány. Püspök atya, mit kell tudnunk a szent hagyományról? Úgy tudom, hogy a Szentírástól ugyan független, de vele egyenrangú hitforrás. Honnan tudjuk, hogy ez hiteles? Kik írják, kik írták? Hogyan jön létre?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sokat beszéltünk arról, hogy Isten föltárja önmagát, megszólal, kinyilatkoztatja magát, közel jön az emberekhez. Ennek a gyümölcse a Szentírás. Ennek a legnagyobb megnyilvánulása magának Krisztusnak az élete. Azonban fölmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk helyesen megérteni a Szentírást? Mi garantálja azt, hogy helyesen értsük? Ha egy kicsit távolabbról vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor jó arra fölfigyelni, hogy minden dolog, amit megértünk, azt egy szöveg összefüggésbe elhelyezve értjük meg. Például, hogyha hallok egy új szót, mondjuk ezt, hogy tranzisztor, ezt megpróbálom elhelyezni kicsi elektromosságról való tudásom alapján, hogy ez valami elektromossággal kapcsolatos szerkezet. Tehát valamit már tudok, van egy háttér ismeretem, és ebbe helyezem bele az új szót. A nagy kérdés az, hogy a Biblia szavait, a Biblia állítását milyen háttérbe kell elhelyezni, hogyan tudom megérteni. Már a szó is egyébként, hogy megért, sok más nyelven is kicsikét hasonló, például olaszul comprendere, együtt veszem, összeteszem, azt jelenti, hogy valamilyen háttérbe helyezem el. A katolikus egyháznak az a meggyőződése, hogy az a közeg, amelyben a Szentírást helyesen megértjük, az nem más, mint az élő egyház. A szent hagyomány tulajdonképp nem más, mint az élő egyház. Úgy is hívjuk ezt, hogy kongeniális kontextus. Azt jelenti, hogy az a szövegkörnyezet, az a háttér, kontextus, amelyik méltó a Bibliához, kongeniális vele, mert ugyanaz a lélek sugalmazta a Bibliát, mint amelyik lélek jelen van az egyházban, ahogy Jézus ígérte, a szent lelket átadta a tanítványainak. Azt mondta, a szent lélek elvezet titeket a teljes igazságra, megtanít titeket mindenre. Ez egyetlen olyan közeg, amely igazán méltó az egyházhoz, a Bibliához. Ebben a közegben tárul föl teljes értelemben a Bibliának a tanítása mélysége. Vagyis a katolikus egyház azt gondolja, hogy a Bibliát helyesen csak az egyházban érthetjük meg. Miért gondoljuk ezt? Mindenek előtt azért, mert az Úristen nem egy könyvet adott az emberiségnek, nem egy könyv hullott le az égből. Nem előbb volt a Biblia, és utána az egyház, hanem fordítva. Előbb van az egyház, Isten először emberi szívekbe írt. A Szentlélek által megihlette a prófétákat, apostolokat, előbb volt Isten népe, már az Ószövetségben, Ábrahám, Izsák és Jákob, a szent nép, amelyik várta az üdvözítőt, amelyik hitt a szövetséget kötő Istenben, előbb volt az élő Isten népe, és csak utána született meg maga a könyv. Előbb van Isten népe, utána a Szentírás. Az Isten népe a Bibliának, mint egy szülő anyja, természetes közege. Vagyis ebben a közegben kap igazán értelmet, teljes fényt a Bibliának minden mondata. A protestáns testvérek ezt az igazságot egy kicsikét másképp látják. Luther úgy érezte, hogy az egyháznak a hagyománya, a bűnei, a tökéletlensége, a történelmi terhe gyakran olyan, mint egy porréteg, ami rárakódik a Bibliára, és ezt valahogyan le kell róla söpörni. Ő azt mondta, sola scriptura, vagyis csak a Szentírás. Ennek a mondatnak az értelme az, hogy sine ecclesia, egyház nélkül. Csak a Szentírást akarja olvasni, hallgatni, azt akarja, hogy fölragyogjon az Isten igéjének ereje, szépsége, tisztasága. Természetesen Luthernek nagyon nagy mértékben volt ebben igaza. Valóban az egyház hajlamos arra, hogy rá telepedjen a Bibliának a tiszta, erőteljes igéire. Az emberi tökéletlenség mintegy elfedi a Bibliának az eredeti erejét. Luther korában, amikor gondolhatunk búcsúcédulákra és sok minden másra, ez különlegesen erősen így volt. Luthernek a vágya tehát az volt, hogy megtisztítsa a Bibliát az egyháztól, és fölragyogtassa annak az eredeti erejét. Mi keresztények azonban alapvetően azt gondoljuk, hogy amit Luther itt kijelent, sola scriptura, az igazából egy lehetetlen, egy abszurd vállalkozás. Senki nem tudja a Bibliát önmagában megérteni. Luthernek is van egy háttértudása, egy elképzelése arról, hogy ki az Isten, mi a kereszténység, kicsoda Jézus, mire való ez a könyv. Tehát van egy háttértudása a kereszténységről, és ennek a fényében olvassa, értelmezi a Bibliát. Úgymond neki is van egy hagyománya, ami alapján a Bibliára ránéz. Ez látszik például abban, amikor a nagy vita kitör a megigazulásról, és Luther a vita egyik fordulatában, hevében azt mondja, hogy a Jakab levél az csak egy szalma levél. Szent Jakab ugyanis azt írja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Cselekedetek is kellenek a hiteles keresztény élethez. Luther azonban inkább azt hangsúlyozta, hogy ingyen igazulunk meg kegyelemből, csak a hit által. Ebbe a képbe Jakab levelének ez a mondata, hogy a hit tettek nélkül halott, nem nagyon illik bele. És Luther, amikor ezt olvassa Jakab leveléből, akkor nem azt mondja, hogy hurrá, ez a bibliai mondat, tettek is kellenek, akkor így kell élni, a Szentírás mindenek előtt, nem, hanem azt mondja, ez csak szalmalevél. Vagyis neki is van egy háttértudása, ami alapján úgymond értelmezi a Bibliát, megítéli azt, szinte fölötte áll és helyére teszi a Biblia különböző mondatait. Még világosabb ez 1519-ben a lipcsei dispután, ahol Luther dönt a rövid kánon mellett, vagyis hét könyvet az addigi hagyománnyal szemben menve kizár a Bibliából, főként azért, mert a II. Makabeus könyvben az elhunytakért való áldozatról is szó van. Vagyis megint csak azt látjuk, hogy dogmatikusokból Luther a Bibliából kizár egyes könyveket, úgymond ítélkezik, fölötte áll a Biblia fölött. Mi katolikusok tehát úgy látjuk, hogy lehetetlenség csak a Szentírást önmagában olvasni, mindenkinek van egy háttérelképzelése a hitről, kereszténységről, Istenről, aminek a fényében a Bibliát olvassa, megérti. Manapság a protestáns testvérek is ezt teljes mértékben belátják. Őnekik is van hitvallásuk, tehát a hiszek egyet, ők is elfogadják, ismerik, használják, ők is tudják, hogy van egy háttértudás a kereszténységről, úgymond egy szent hagyomány, amit ők is hoznak, és ennek a fényében értelmezik, magyarázzák a Bibliát. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy a katolikus egyház a II. Vatikáni zsinaton részben Luthernek a kritikáját elfogadta. Ugyanis egyre világosabban láttuk azt, hogy valóban az ember hajlamos arra, hogy mint porréteg a tökéletlenségével a Bibliát elfedje, vagy akár szinte fölé akarjon kerekedni. És éppen ezért a II. Vatikáni zsinat a Dei Verbum konstitúcióban azt mondja, hogy a tanító hivatal, vagyis az egyház soha nincs a Szentírás fölött, hanem azt mindig alázatosan hallgatja, befogadja és magyarázza, továbbadja. Vagyis a Biblia az egyházban mindig egy fölöttünk álló kritikai erő, fény, olyasmi, mint egy tükör, amelybe beletekintünk. Soha nem lehet az ember, az egyház, a Biblia fölött, hanem mindig alázatosan hallgatjuk, és engedjük, hogy a Biblia ítélkezzen fölöttünk. Összefoglalva tehát A kereszténység alap meggyőződése az, hogy a Szentírás egy közegben jön létre. Először Isten népe jön létre, és az élő Isten népe, ez a szent hagyomány, amelyet a Szentlélek vezet. Vezeti abban, hogy fölismerjük a Biblia könyveit, hogy mi a kánon, mi tartozik bele a Bibliába. Ezt a szent hagyománynak a legelső és legfontosabb konkrét része, hogy egyáltalán az egyház fölismerte, hogy melyek a Biblia könyvei, és ezt a tudását átadja nemzedékről nemzedékre. Nagyon sok hitigasság van, ami a Bibliában csírájában van meg. Például a Szentszűznek a szeplőtelen fogantatás az, hogy kezdettől, léte első pillanatától mentes a bűntől. Erre az igazságra utal a Biblia, például amikor azt mondja az angyal a szűzanyának, hogy kegyelemmel teljes, tele vagy kegyelemmel, Isten kegyelme elárasztott. Vagy amikor a Jelenések könyvében azt halljuk, hogy egy asszony, akinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és világra hozza a Messiást, a mennynek a királynője, Krisztus édesanyja. Vagy amikor a kereszten Jézus így szól hozzá, hogy asszony, utalva az első asszonyra, Évára, aki a maga bűnével elindítja a bűntörténetét, itt most az új Ádám mellett megjelenik egy új Éva, akiben az üdvösségnek egy új története indul el, egy teljesen tiszta, Istennek igent mondó, az Isten népét megjelenítő szimbólumként és valóságként jelenik meg itt a szűzanya. Vagyis benne van csírájában ez a hitigasság, a szeplőtelen fogantatás a Bibliában. A szent hagyomány azt jelenti, hogy ezt helyes módon az egyház megértette, kibontakoztatta évszázadokon át. Vagyis nem úgy kell elképzelnünk a szent hagyományt, mint egy könyvbe leírt, sok-sok igazságot tartalmazó összefoglalást, hanem inkább, mint az élő egyházat, a szent lelket, aki segít értelmezni, befogadni, helyes fényben látni a kinyilatkoztatott igazságot, a szentírást.
Még egy rövid gondolatkör tartozik ehhez a részhez. Ez nem más, mint a hit szabálya. Azt gondolom, a szent hagyomány és a hit szabálya olyan téma, vagy témák, ami a mindennapi gondolatvilágban nem jelenik meg. Sokak számára újdonság, hogy nem csak Bibliánk van, hanem van még szent hagyomány, és van a hit szabálya is. Püspök atya, kérem, mondja néhány szót, mit kell tudnunk a hit szabályáról, mi ez, miért van rá szükség, honnan alakult ki, kik hozták létre?
Ez is egy nagyon ősi keresztény tanítás, latinul így hívják, regula fidei, a hit szabálya. Szent Irénausz, aki ezt legelőször használja, második század vége felé az eretnekekkel szembeni érvelésében, vagy a tévtanítókkal szemben írt könyveiben. És azt akarja ezzel kifejezni, egy kicsit ugyanazt az igazságot, amiről az előbb szó volt, a szent hagyományt. Tehát ez tulajdonképp a szent hagyománynak egy másik, talán egy részére utaló, de vele szinte azonos jelentésű megnevezése. Azt akarja mondani, hogy a Bibliát a hit szabálya szerint, a regula fidei szerint kell olvasni és értelmezni. Miért? Mert ugyanaz a Szentlélek sugalta a Bibliát, amelyik jelen van az egyházban. Tehát az egyház hite, a hit szabálya és a Biblia között nem lehet ellentét, mert mind a kettőnek ugyanaz a forrása. És ha a Biblia magyarázatában kételjünk van, akkor az egyház hitéhez kell fordulnunk. Mit értett ő elsősorban a hit szabály alatt? Főként a hitvallásokat. A kereszténységben kialakul a keresztelésnek a szertartása kapcsán. Háromszor merítik alá a megkeresztelendőt, és kérdeznek tőle. Hiszel-e az egy Istenben, a mennyei atyában, az ég és a föld teremtőjében? Amikor azt mondja, hiszek, először alámerítik. Utána hiszel-e Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Ez volt a második kérdés. Azt mondta, hiszek, másodszor is alámerítették. Utána hiszel-e a Szentlélekben, hiszel-e a katolikus anyaszent egyházban? Amikor harmadszor mondta, igen, megint csak alámerítették. Ebből születik a hiszek egy. Tehát ez keresztségi hitvallás, de lassanként a liturgián egy nagyon ünnepélyes összefoglalása lesz annak, amit hiszünk, egy igen az Istennek, aki kinyilatkoztatja magát nekünk. Ezt nevezte egész konkrét módon Szent Irénaeus hitszabálynak. De tágabb értelemben ez egyház hitét jelenti, a zsinataink tanítását, tehát azt, ahogyan hiszünk, ez segít abban, megvilágítja azt, hogy hogyan értsük a Bibliát.
Miután kicsit közelebb kerültünk Isten üzenetéhez a Szentírás lapjain keresztül, a műsorokon keresztül megismerhettük, hogyan alakult ki, és miért így tevődik össze a Biblia, ahogy ma ismerjük, most egy kicsit távolabbi vizekre evezünk. A következő kérdések alapján a kedves hallgatók azt gondolhatják, hogy nem a hitkapuját döngetjük. Amikor készültem a mai műsorra, bennem is felvetődött, hogy a következő témát felvessem-e. De ma délelőtt kapcsolgattam a rádióadókat, és arra lettem figyelmes, hogy az egyik legnépszerűbb rádiócsatornán egy amerikai hír a vezető hír. Arról szól, hogy Halloween alkalmából egy elvarázsolt erdő elevenedik meg, és vendégül látnak gyerekeket a Fehérházban, Washingtonban. A Fehérház oszlopai fatörzsek kialakulnak, halloweeni tökök sokasága vezet a mesebeli őszi fák közé, és itt boldogok a gyerekek, beöltöznek, és édességet kapnak az elnöki pártól. Közben egy ismerősöm mesélt arról, hogy ma Szombathelyen halloweeni utcabál van, az egyik újabb lakótelepen. Egy angol tanár kolléganőm halloweenről tanított az elmúlt héten, és ezek után elpattant nálam a húr. És arra gondoltam, hogy itt a keresztény Magyarországon, ahol őseink hitét próbáljuk védeni, már mi is Amerikát majmoljuk. Amikor itt az emlékezés ideje, nekünk tökökre, vámpírokra, csontvázakra, boszorkányokra és hasonlókra van szükségünk. Miért, hogyan gyűrűzhet be és hódít magának ekkora terete a Halloween? Milyen veszélyek rejlenek ebben az úgynevezett ünneplésben? Püspök atya, itt van két keresztény ünnep, a Mindenszentek és a Halottak napja. Még az emberek egy része azzal sincs tisztában, hogy melyik nap melyik ünnep van, és mikor mit ünnepelünk, vagy mire emlékezünk. Tegyük helyre a mai műsorban egy kicsit ezt a két igazán szép ünnepnapot. Kezdjünk Mindenszentekkel.
Nagyon tág ez a téma, amit elhangzott. Egy kicsit hadd szóljak a Halloweenről, és hogy honnan ered ez. Maga a szó egy angol nyelven megfogalmazott név, All Hallows Eve, vagyis összes szenteknek az estéje. Vagyis ez a minden szentek estéjére utal, október 31-e estére, egyébként egy eléggé késői megnevezés. Azonban magának az ünnepnek az eredete nagyon ősi kelta pogány ünnep. A kelta vallásban, illetve a kelta népek ilyenkor tartották az új évet. És azt gondolták, hogy az elmúlt évben elhunytaknak a lelkei ilyenkor mennek át a túlvilágra. Addig itt valahol a föld környékén vannak, de utána eltávoznak. És ilyenkor eléggé féltek az elhunytak lelkeitől, és ezért tüzeket gyújtottak, hogy ne közelítsenek, ne kísértsék őket. Ebből alakult ki aztán később egy érdekes legenda, ami a töklámpásoknak a megszületését is indukálta. Ez főleg skót meg ír területről indul. A legenda szerint volt egy részeges ember, Jack, akit egyszer az ördög el akart vinni a pokolba. De Jack addig-addig ügyeskedett, amíg megkérte, hogy menjen föl egy fára, és utána a fatörzsére egy keresztet rajzolt, az ördög nem tudott lejönni. És akkor megegyezett vele, hogy akkor engedi le, hogyha megígéri, hogy ő nem fog a pokolba jutni. És ez így is történik, a legenda szerint Jack meghal, nem tud a mennybe menni, mert egy rossz életet élt, de a pokolba sem megy, mert az ördög ezt megígérte neki, a kettő között bolyong. És hát nagy bajban van, óriási a sötétség, és kér az ördögtől egy kis világítást. És az ördög földob neki a pokolból egy kis izzó parazsat. Ezt teszi bele egy ilyen kis tökből készült lámpásba, és ezzel bolyongva keresi a megnyugvást. Innen ered tehát ez a kicsike lámpás, illetőleg ehhez a legendához kötik. Kötődik a Halloween a minden szentek ünnepéhez. Hadd mondjam el ennek is egész röviden az eredetét. A kereszténység ősi idők óta tiszteli a szentjeit, már a Bibliában ennek a gyökerét megtaláljuk és látjuk. Jelenések könyve például ír arról, hogy az angyal a szentek imádságait ajánlja föl az Istennek. A keleti egyházban 380-tól már van egy ünnep, ami az összes vértanút egyetlen napon ünnepli meg, tehát úgymond egy minden szentek napja. A nyugati egyházban kicsit később, 609-ben, 4. Bonifác pápa a Panteont fölszenteli keresztény templommá. Valaha a Panteon az összes pogány istennek volt a templom, ez is jelenti a neve. És ezt ilyen módon veszi át a kereszténység, hogy az összes szentek temploma legyen, nagyon sok szentnek az erekéjét egyébként ide hozzák be. Ez a szentelés május 13-án volt, ami egyébként egy ősi római halott megemlékező nap volt. Ez kerül át, ez az ünnep november 1-ére, jóval később 835-ben. Így születik a minden szentek ünnepe, tehát a Panteon fölszentelése és utána a dátumnak az átkerülése helyezi ezt az ünnepet ide. És mivel ez ennyire közel van az ősi kelta ünnephez, így kezd keveredni a kettőnek a szokásvilága, főleg Írországban és Skóciában, ahol a kelta szokások, a pogány szokások elevenebben éltek. Sokfelé ezen a vidéken minden szentek estéjén már gyertyákat gyújtottak, vagy akár beöltöztek néha szenteknek, mert a szentek erekéjét is ilyenkor elővették, tisztelték. Ezek a szokások kerülnek át Amerikába a 18. században, és ott kezd megjelenni ez a mostani ismert halloweeni szokás világa, különböző boszorkányok és egyéb jelmezek. Egészen addig, hogy mostanra New Yorkban az egyik legnagyobb megmozdulás az év során, az pontosan ez a felvonás. 60 ezer jelmezes ember van, és kb. 2 millióan nézik ezt a felvonulást New York utcáin. Magyarországra ez jóval később jött be a 2000-es évek után. Mit gondoljunk erről az egész jelenségről? Mindenek előtt azt, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Isten az embert örök létre teremti. Ez a földi lét az ember számára nem elegendő. Van bennünk egy olyan vágy, egy olyan éhség, amit semmilyen földi kenyér nem tud jól lakatni. Az ember itt a földön a teljes boldogságát, teljes kibontakozását nem tudja megtalálni. Ahogyan C.S. Lewis mondja, egy olyan különleges autó az ember, amit a Jóisten tervezett, és ennek a benzinje az Isten. Semmi mással nem tud jól működni. A lelkünket egészen semmi más nem tudja betölteni. Az ember kiírthatatlanul vágyik az örök létre, és sejti is az örök létet, tudja ezt. A halál kapujában különösen elevenen érzi az ember az Isten fényességét. Moody-nak a könyve az Élet az élet után a klinikai halál állapotába jutott embereknek a tapasztalatai ugyanezt sejtetik. Az ember odalép a teremtő közelébe. A halál pillanatában átlép egy titokzatos kapun, és belép az ő fényességébe. Jézus erre tanít, hogy a halál pillanatában a mennyei atyához jutunk. Azt mondja a bűnbánó Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Pál apostol azt mondja, hogy jobb lenne, mindennél jobb lenne meghalni, és Krisztussal lenni. A halál tehát hazatérés a mennyei atya házába. Vagyis a kereszténység alaptanítása az, hogy az elhunytak nem ijesztgetik az élőket, nem kísértgetik, nem kell tőlük félni, nem is bolyonganak, hanem hazatértek a mennyei atya házába. Minden szentek napján ezt a mennyei egyházat ünnepeljük. Halottak napján az elhunytjainkért imádkozunk. Nem rettegünk tőlük, nem gondoljuk azt, hogy kísértetek, nem játsszuk el ezt a kísértett világot, hanem az örök életbe vetett hitet éljük meg, valljuk meg, és könyörgünk, hálát adunk az elhuntjainkért. Sajnos a modern világunkban az igazi hit lecsökkent. Nagyon sokan elhagyták. Viszont az emberi lélekben annyira mélyen él a vágy valami természet fölötti után, hogy pótlékokat talál. És a Halloween az egy ilyen minden szentek és halottak napi pótlék. Minden pótlék nagyon-nagyon gyatra utánzata az igazinak. Azt gondolom, hogy nagyon szomorú dolog, ha egy gyerek ilyenkor halottak napján nem a nagyszüleire gondol, vagy az elhuntjaira, nem hálát ad értük, nem imádkozik értük, hanem szellemekkel ijeszgetik, meg csontváznak öltöztetik. Ahogyan egy kicsit hasonló a karácsony ünnepének az alakulása, ott is az igazi ünnep lényegét nagyon sokan elvesztették, és helyette kitalálnak ilyeneket, hogy télapó Mikulás bácsi hozza az ajándékot rénszarvasok Finnországból, és fogalmuk sincs arról, hogy a télapó az valaha egy létező reális püspök volt, Míra püspöke Szent Miklós. Arról talán még kevésbé, hogy karácsony az nem a télapónak az ajándékozási ünnepe, hanem Jézus születésének az ünnepe. Egy nagyon gyatra utánzatot próbál a mai ember oda tenni, ahonnan eltűnt sajnos a lényeg, eltűnt a gyermek a jászolból. Húsvétkor egy kicsit ugyanezt látjuk, hogy van nyuszi, meg van tojás, de hogy ez Jézus végtelen szeretetének, Isten újjáteremtő, megváltó szeretetének az ünnepe, ezt alig-alig tudja valaki. Vagyis azt gondolom, hogy egy szomorú jelenséggel állunk szemben, amikor egy pótlék kerül be az igazi helyére. Sokat idézem C.S. Lewis-t, ő azt mondja, hogy ha a gyerekeket kis hajókhoz hasonlítanánk, akkor a mai gyerekeknek sajnos egy nagyon korlátozott erkölcsöt tanítanak, még pedig arra tanítják őket, hogy hogyan lehet úgy hajózni, hogy ne ütközzenek egymásba a hajók. Legyenek toleránsak, ne bántsák a másikat. Pedig az erkölcsnek van még két nagyon fontos fejezete. A második az, hogy hogyan hajózzon úgy, hogy ne süllyedjen el a hajója. A lehúzó erőkkel, a benne levő önzéssel, lustasággal, haraggal, tisztátalansággal, hogyan tud megküzdeni, hogyan tudja a házasságát egyben tartani, hogy ne süllyedjen el. Tehát a saját életében hogy tudja legyőzni a rosszat. Erről a mai gyerekeknek szinte semmit nem tanítanak. És ezen túl van még egy harmadik nagyon fontos fejezete az erkölcsnek, tehát hiába tanítottuk volna meg az első kettőt, hogy légy toleráns, győzd le magadban a rosszat, még ez sem elég. A harmadik fejezet majd, hogy nem a legfontosabb, ami arról szól, hogy van-e egyáltalán kikötő, és merre van a kikötő. Ahhoz, hogy a gyerek hajózása jól menjen, ahhoz mindenek előtt ezt kellene tudnia, hogy van a létének értelme. Nem véletlenül került ide a világba. Az emberiség nem véletlenül létezik, hanem a teremtőnek a bölcsességéből, szeretetéből sarjad az életünk. Ő akarta, hogy legyünk. Nem a véletlennek vagyunk a melléktermékei, hanem a Teremtő Isten bölcsességének, szépségének, akaratának vagyunk a gyümölcsei. Ő alkotott, és ő az, aki haza is vár minket. Az életünknek van oka és van célja, van beteljesedése. Ha egy ember ezt tudja, akkor tud derűsen és szépen élni. Mint ahogy egy kisgyerek, ha tudja, hogy a szülei szeretete megingathatatlan. Ebből a szerelemből fakad az ő élete is. Akkor tud nyugodtan, békésen, boldogan fölnőni. Ez egy gyönyörű búra az élete fölött, amiben egy kisgyerek élete kibontakozik. Hasonlóan a hitünk egy ilyen tágabb, olyan közeg, ami minket betölt, erőt ad ahhoz, hogy az életünk emberhez méltó módon bontakozhasson ki. Hogy mit is lehetne ilyenkor halottak napja és minden szentek környékén érezni meg átadni, hadd olvassak föl a kedves hallgatóknak egy kis visszaemlékezést, amit Gyökösi Endre református lelkész jegyzett le. Bezárt a hó a szobámba. Kint térdig ér, vagy még magasabban. Akik beszélgetni jöttek volna hozzám, otthon maradtak. Dermesztő a hideg. Metszőn fúj a szél. Ritka délután egyedül vagyok. Csak ülök és emlékezem. A holtakra. Mint az öregek. Sorra, ahogyan eszembe jutnak. Barátomat a temető térdig omlott téglafalán látom prédikálni, föld alatt porladó gyülekezetének. Az élők közül nem jött a templomba senki. Fél órát nyomkodta a harmóniumot, palástosan. Kántorra nem telt, szegény volt az eklézsia. Négyszer énekelte végig a 90. zsoltárt. Te benned bíztunk, elejétől fogva, mind a 9 versét, az üres padoknak. Hangosan, hogy kihalljék a nyitott templomajtón. Senki se jött. Csak egy betévet veréb verdesett a kórus alatt a sarokban. Ötödször nem kezdte el a zsoltárt. Palástosan kiment a templomból. Át a gazos udvaron. Túlnam volt a temető. Felét már ellepte az akácos és a bükköny. Felállt az omló temető, omlott temetőkerítésfal csonkjára, és elmondta, amit az élőknek akart. Elejétől végéig. A mi atyánkot is. Hangosan, hogy a föld alatt valók is meghallják, és túlnan is. Aztán hazament, és sírt. Úgy talált rá délután a felesége. Előbb azt hitte, meghalt. Csak ájultan aludt a térdén, ágyára borulva. A másik 9:30-tól egyfolytában harangozott. Csak a feleséges két kislánya ültek az egyik padban. 10:30-kor az asszony fölkapaszkodott a toronyba, és kérte párját, hagyja abba, úgysem jönnek. Az lekiáltott. Negyre feljebb leszakad a lépcső, s tovább rángatta a kötelet. Olykor félreverődött a harang. Erre jöttek. Egyre többen. De csak a templomig, és néztek a toronyra. Délre már a fél falu ott állt, és bámultak fölfelé. A papné nem mert a templomból kijönni. 00:30 a torony lépcső aljából sikoltva kérlelte a férjét, hagyja abba. Lánykái a padra borulva sírtak, és hívogatták anyjukat. Az asszony nyűszítve rohant át a kint bámészkodó tömegen, lánykái a nyomában. Az emberek néztek utánuk, míg el nem tűntek a rozzant parókiában. Aztán újra a toronyra meredtek. Hallgatták a harangot szürkületig, amíg megjöttek a mentők. És végül még egy visszaemlékezés, könyvén akadt meg a szemem. Életében csak egyszer láttam, távoli ország egyetemén tanított. Minden műve ott sorjázott előttem, az első mellett. Csak gondolataiból ismertem, tanítványa lettem. Sosem tudta meg. Egy nemzetközi kongresszus szünetében egyszer meg akartam szólítani. Megelőztek. Nem bántam. Fájt volna, ha ő is összetéveszti Budapestet Bukaresttel, mint az asztaltársaim. Mikor 70 éves lett, nyugdíjba ment. Országa, valamint a neves egyetemi város, ahol lakott, napokig ünnepelték. Tisztelői, tanítványai vaskos könyvet írtak róla, és neki ajánlva, tanítójuknak és mesterüknek generációkat nevelt fel. Aztán visszavonult. Mogorva lett, megromlott a hallása, s nem szerette, ha kiabálnak. Szemére hályok húzódott, alig látott, nem írt, csak üldögélt. 10 év után azt hitték, már nem él. 20 év múlva egyik volt tanítványa, maga is túl a 60-on, egész oldalas hirdetést tétetett a helyi labba. Oda, ahol a gyászjelentéseket közlik, pénzért. Az üvöltően üres oldal kellős közepén ennyi állt, a tudós neve, s alatta nem halt meg, még él. S alatta apró betűkkel holnap lesz 90 éves. Az akprofesszor szobái órák alatt megteltek virággal. Boldog volt. 4 nap múlva elaludt a karosszékében. Mosolygott, így mondta a házvezetőnője. virágait kivitték a sírjára. Egészen befették. Ma befedi a hó. Rájuk emlékezem. Minden szentek napja, halottak napja erre való, a mennyei világra gondolunk, a létünk végső céljára. Mennyire fontos lenne a gyerekek, fiatalok szívét, értelmét erre a világra megnyitni, és fölismerjék az életük távlatát. Nem szellemekkel ijeszgetni őket, nem arra tanítani, hogy valamilyen módon szinte kifigurázzák a túlvilágba vetett hitet, de megtanítani arra, hogy lelküket egészen csak az Isten töltheti meg. Arra születtek, hogy ezt a titkot fölismerjék, és majd a haláluk után teljesen betelhessenek vele.
Püspök atya, legyen ez a zárszó. Köszönöm a gondolatokat. Mindenkinek, akik hallgatják a Mária Rádió Szaváriát, további tartalmas rádióhallgatást kívánunk, és a következő napokra sok kegyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották. Mária Rádió.